Nincs megoldhatatlan probléma, csak túl kevés kávé. Praktikus és romantikus megközelítésű idézeteket is találunk szép számmal a kávéról. A szenvedélyes kávéfogyasztók biztosan saját maguk is sokszor megfogalmazták már, mit jelent számukra például a reggeli első bögre. A kávé történetéről és útjáról szerettem volna beszélgetni ebben a műsorban, és eszembe jutott egy kedves ismerősöm, akiről tudom, hogy kávé terén igazi ínyenc és sokat tud az olaszok kávézási szokásairól. Ő Kobino István idegenvezető és olasz tolmács. A vele készült interjút minden kávé imádónak figyelmébe ajánlom. Onnan indulunk, hogy szerinte hol van az olasz kávé bölcsője?
Én rögtön azt mondanám, hogy Nápoly, de vitába szállnának velem, mert hogyha figyelembe veszik a különböző találmányokat, feltalálókat, történelmi kávéházakat, akkor már sokkal több ilyen helyet találunk. Mondjuk úgy, hogy a történetünk szempontjából legfontosabb helyek Nápoly, Velence, Milánó, Róma és Szicília.
És ilyen módon egyébként a kávézási szokások is különböznek, vagy elkezdtek egy idő után hasonlítani?
Is. Nagy különbségek is vannak, de egy dologban teljesen azonos és homogén az olasz kávéfogyasztás mindenhol. A bárban történő kávéfogyasztás, és az alapkávé, a kávé, amit ők úgy neveznek, az az espresszó kész. Uh-huh. Különbséget kell tenni a kávéfogyasztási szokások között. Különbség van az otthon elfogyasztott és készített kávé között, és a bárban fogyasztott kávé között, nem csak ízre és minőségre, hanem minden, ami ehhez tartozik, az a szertartás is. És most egy kicsit készültem, és azt néztem, hogy világátlagban a statisztikák szerint a legnagyobb kávéfogyasztók számra teljesen meglepő módon a skandináv országok, de Olaszország abszolút vezet a bárban elfogyasztott kávék számában. Mert az olaszok mindegyikére jellemző, hogy otthon is készít magának kávét, de azt, amit a bárban készítenek el, azt senki nem tudja utánozni.
Mert ez milyen?
Macchina, miscela, manutenzione, macinino és mano, ami hát nem sorrendben úgy hangzik, hogy kávékeverék, kávégép, a darálógép, karbantartás és az ügyes kéz, ami ezzel az egésszel tud valamit kezdeni. És soha nem lesz olyan gépünk otthon, akármilyen gazdagok vagyunk, és tudunk venni mondjuk egy nagyon drága kávégépet otthon. Az olasz bárosok, a baristák úgy tartják, és az így is van, hogy minél többet használják a gépet, annál jobb lesz. Tehát arra, hogy egy-egy kávét elfogyasszunk otthon, hogyha bár minőséghez hasonlót szeretnénk, akkor a kapszulásnál szerintem nincs jobb.
Most a bölcsőtől indultunk, tehát a kávé bölcsőjétől, de ez azt jelenti, hogy ide érkezett a kávéhajón, mondjuk Velence esetében, és ez számít bölcsőnek, vagy kifejlesztetek olyan kávégépeket, ami miatt az olasz kávé olyan lett, amilyen?
Hát a kávénak az eredete nagyon, nagyon a homályba vész. Az Ádám Éva történetet csak említés szintjén, hogy mégis honnan eredeztetjük a kávét, a legelterjedtebb legenda az, hogy Etiópia területén élt valamikor egy pásztor, valamikor a Krisztus utáni 9. században, ezt nem tudom, hogy számították ki, akit Káldinak hívtak, és az ő kecskéi elkezdték rákcsálni egy furabokornak a kis gyümölcseit, hát miről kiderült, hogy kávé cserje volt, és hát annyira megkergültek és virgoncak voltak, egész éjjel fönn voltak, hogy ő is kipróbálta ezt, és nem tudom milyen indítatásból, de főzetet csinált belőle, és valószínűleg ő volt az első kávéfogyasztó. Van ennél egy sokkal elvakultabb legenda, ami szerint maga Gabriel arkangyal hozta le a földre, és Mohamed profétának adta. Ezt végképpnek kérdez meg tőlem, hogy mondjuk a keresztény hitvilág egy fő angyala miért pont az iszlám alapítójának adta a kávét. Ami biztos, hogy Európába török közvetítéssel érkezett a Balkánon keresztül, és hát mi magunk, magyarok tapasztalhattuk ezt meg legelőször a török hódoltság idején. Itt voltak kávéházak, erről vannak forrásai, feljegyzéseink, ezek a kávéhánik, amik nyilván török kávéházak voltak, és hát olyan fajta kávé, amit ma nem innánk meg, mi magyarok utáltuk is, fekete levesnek hívtuk, úgyhogy nem véletlenül nem maradt ránk ennek a hagyománya, mint a török fürdők viszont igen. De valahonnan innen, aztán a csatározások révén a legelterjedtebb hiedelem szerint először valahol a Bécs környékére érkezhettek ezek a kávészemek. Akik inkább egy magyar hagyományt szeretnének maguknak tudni, van egy olyan elképzelés is, hogy az 1601-es csókakői csata után hagyták itt a törökök, ahol a óriási túlerővel szemben a magyarok győztek, és ebben egy itáliai szerzetes, egy bizonyos Brindisi Szent Lőrinc segítette őket ehhez, ami csak azért érdekes, mert ő kapucinus szerzetes volt. És vita van arról, hogy a cappuccino hogy született, és azt mondják, hogy tejjel összekeverték, és olyan volt, mint a kapucinus barátnak a csuhája. Mások azt mondják, hogy ez a kapuciner, ez Bécsben született, és azért, mert hogy sapka van rajta, mint a kapucinusoknak.
Mert mint a tejhab.
Hát ebben hiszek, mert a kapucinusok csuhája az végig barna, úgyhogy nekem szimpatikusabb ez a csókakői jelenet. Egy biztos, hogy Bécs az első között, 2015-öt volt, mint meghatározó kávéváros, és hát onnan már egy ugrás volt Velence, és nagyon jelentős volt Velence, hiszen ezt nagyon jól mondtad, hogy szállítani kellett valahogyan, és a legegyszerűbb módja a hajó volt. Úgyhogy ez a Velence Triest Bécs háromszög, ez meghatározó volt a kávé elterjedésében.
A cappuccinót emlegetted, és azt hiszem, hogy a magyarok körében azért mégis talán ez a legelterjedtebb, de hogyha Olaszországban kérünk egy cappuccinót, ez nem mindegy, hogy mikor tesszük.
Így van. Olaszországban rengetegféle kávé van, de alapvetően kettő, caffè, ami alatt azt értjük, ami teljesen szimpla kávé, és a cappuccino, ami kizárólag reggeli ital. Tehát, hogyha Olaszországban egy bárban valaki ebéd körül, vagy azután, vagy amellé pláne cappuccinót kér, akkor biztos, hogy külföldi.
Az, hogy milyen erősségű, vagy milyen koncentráció kávét isznak, az például függ az olasz régiókban élők habitusától?
Hát függ, csak akkor már nagyon belemegyünk olyan technikai dolgokba, amelyeket talán nem biztos, hogy lépcsőket kihagyva megértünk, de azért mondok egy példát, hogy még mondjuk az egyik legelterjedtebb kávémárka a földön, nem csak Olaszországban, nyilván egy olasz márkáról van szó, ott csak arabica kávékeveréket használnak abban a kávéban, míg például a híres nápolyi kávéban a keverékekben mindig van robusta, más-más arányban. Ez a két név, azt hiszem, hogy arabica és robusta mindenki számára ismerősen cseng. Ne kövezzenek meg érte, hogyha kávé szakértők hallgatják, mert én nem vagyok az, csak kávéimádó és fogyasztó. Nagyon porjasan fogalmazva a kettő közötti különbség abban áll, alapvetően, hogy az arabicát magasabb területeken szedik, a robusztát alacsonyabb, dombosabb vidékeken szedik, más a kávészen formája, könnyen felismerhető, mert az arabikában benne van ez a klasszikus S betű, úgy törik meg a kávé babszem, míg a robusztánál pedig egyenes vonalú, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy az arabikában kevesebb a koffein, a robusztában jóval több, gyakran kétszer annyi, vagy még több, és aromájában is az arabica finomabb, sejmesebb, édesebb. Tehát a híres nápolyi kávé, ami olyan állagú lesz, mint egy forró csoki, egy igazi sűrű forró csoki, ahhoz passzol és kell, és ez a robusta, amiben van egy keménység, erősebb. De alapvetően el lehet mondani minden olasz kávéról, hogy a hiedelemmel ellentétben jóval gyengébb, mint egy német vagy egy amerikai típusú lassan csepegtetett kávé. Pont egy nagyon jó olasz találmánynak köszönhetően az espresso kávégépnek, ami villámgyorsan átereszti a forró vizet a kávén, ezért kioldja belőle azokat a jó aromákat és illatanyagokat, ízeket, amelyekre szükség van, viszont nem képes annyi idő alatt olyan gyorsan kioldani azt a méretetlen mennyiségű koffeint, amit például egy német vagy egy amerikai típusú kávéban megtalálunk.
És az, hogy mondjuk egy nápolyi ember mikor, hogyan iszik kávét, vagy egy szicíliai hogyan iszik, abban van jelentős különbség?
Hát erre egyszerűen tudok válaszolni, az olasz bármikor iszik kávét, rengeteget, tehát mondjuk egy magyar fogyasztáshoz képest egy átlag napi fogyasztás jóval több, 5-6 néha akár, hogyha nápolyiról beszélünk, a 20 kávé sem ritka. De még egyszer mondom, ez a kávé pici, nagyon erős az aromája, nagyon erős az íze, de nem erős a koffein tartalmát tekintve, meg azt a mennyiségét tekintve sem.
Maradjunk még egy picit Nápolyban, mert tudom, hogy neked az szülőföldet tehát fontos. Milyenek a nápolyi emberek?
Kávén keresztül nagyon jól meg lehet fogni őket, viszont azért mindenképpen előtte beszélnék azért más városról, mert el kell helyezni, hogy kerül egyáltalán Nápoly a térképre, a kávé térképre, és ennek az előzményei sokkal északabbra kezdődnek Velencénél. Sőt, egyáltalán miért beszélünk olasz kávéról, és bocsánat, hogy ilyen messziről indulok, de érthetőbb lesz. Az, hogy pontosan mikor volt az első európai típusú kávéház, nem tudjuk. Állítólag valahol Rómában, az 1600-as évek környékén nincs semmilyen megbízható forrásunk és megnyugtató adatunk. Hogyha azt nézzük, hogy melyek azok a kávéházak, amelyek a mai napig működnek folyamatosan, akkor a legrégebbit Párizsban kell keresnünk, a Le Prokop nevű kávéház 1686-ból, amikor a törökök kegyeskedtek szíveskedni kifáradni területünkről, viszont ez a francia kávézó az olasz alapítású. Ugyanis Francesco Procopio dei Coltellinek hívták azt az itáliai emigránst, aki vélhetőleg Szicíliából emigrált Párizsba, ő szakács és cukrász volt, és ő alapította ezt az első kávéházat, amely fennáll hirdeti, hogy az első a világon. A második rögtön a sorban Velence, 1720, a Café Florian, talán ez a világ egyik legszebb és legdrágább kávéháza. Nagyon fontos történelmi kávéház, és aztán nem messze marad el tőle évszámban 1760, akkor jön a Café Greco Rómában. Mind a kettőben, a Grecóban is, meg a Café Florianban is nagyon sok híres történelmi alak fordult meg, meg írók, költők. Kettő megfordult mind a kettőben, az egyik Giacomo Casanova, a másik pedig Goethe, Itália utazásai során. És akkor ehhez képest a leghíresebb nápolyi kávéház csak jóval később, 1860-ban nyitja meg kapuit, úgy hívják, hogy Café Gambrinus. Az 1860-as évszám azért nagyon fontos számunkra is, magyarok számára, mert akkor az olasz egység, a Risorgimento még nem zárul le, Nápolyt, amikor annektálják a formálódó Olaszországhoz, akkor 1860-ban először egy magyar kormányzója van, Tőr István. Tőr István altábornagynak, pont a Café Gambrinus mögött van egy kis tér, a Carolina, ahol van egy domborműve, amelyet gyakran megkosszorúz a helyi magyar közösség. És az a Café Gambrinus azért is fontos, mert nagyon szorosan és szervesen kapcsolódik a nápolyi élethez és néplélekhez, és itt találják föl a híres Café Sospeso-t, szó szerint magyarul a felfüggesztett kávét, inkább úgy fordítanám, hogy potya kávé. Most már ennek divatja van, Amerikában is, meg Magyarországra is eljutott ez. Ez nem más, mint lehetett fizetni olyas valakinek, akinek nem volt pénze, mert Nápolyban az az ember számít a legszegényebb embernek, akinek még kávéra sem telik, nem kenyérre. Ezért, hogyha valaki bement a bárban, fizetett magának, és fizetett még egyet. Ezt a kis blokkot a mai napig ott félre lehet tenni egy ismeretlennek, aki bejön, és kérheti a kávét ennek fejében.
Ez milyen szép.
Amikor én erről legelőször hallottam, Luciano de Crescenzo könyvében volt, a 60-as, 50-es, 60-as években ez még egy komolyan élő hagyomány volt Nápolyban, és most újra virágkorát éli.
És ez a régi kávézó, ez ugyanúgy néz ki most, hogyha most ugyanúgy, megyünk Nápolyban?
Igen, ugyanúgy, és hát nagyon fontos szerepe van nem csak a város életében, hanem egy kis zárójel például a mindenkori köztársasági elnök, itt van a nyári rezidenciája Nápolyban, és hagyományosan itt tölti a szilvesztert, és január első napján ide tér be hagyományosan kávézni. Szóval van szerepe nem csak Nápolyban, hanem országosan is.
Az olasz családokban, úgy értem a családi életben, a kávézásnak van jelentősége azért ma, mert tényleg azon, hogyha valaki megérkezik, akkor rögtön az, akinek.
Akár otthon, hát főleg Nápolyban nem is kérdezik meg már. Ahogy bejön valaki, legyen az rokon, barát, ismerős, postás, teljesen mindegy, valaki a családból elindul és teszi fel a kávét, és azzal vendégelik meg. Hogyha összefutsz az utcán bármikor egy ismerősöddel Olaszországban, akkor az első kérdése az, hogy csiprendjálom kafé, megiszunk egy kávét, és akkor a bárba hív meg kávét inni.
Az állva kávézás szokása az a gyorsaság miatt alakult ki? Tehát, hogy beugrom, iszom egyet, megyek tovább, vagy ugyanúgy elbeszélgetnek?
Nem, ez fontos. Az olasz soha nem úgy fogyasztja a kávét, mint egy bécsi mondjuk, hogyha már beszéltünk róla. Tehát egy bécsi kávézás az olasz számára egy ilyen horrorfilmbe illő jelenet, hogy kikérnek ott egy kávét, és üldögélnek rajta egy órát, vagy akár kettőt. Mert a kávét frissen, forrón, azonnal kell fogyasztani. Tehát nincs idő üldögélni és beszélgetni. Ez persze az olasz embert nem zavarja meg abban, hogy ne folytassa tovább, tehát megitta a kávéját, akkor még folytatja a bárpulton, aztán kimegy, még ott is folytatja, meg még órákon keresztül is képes beszélni, de a kávé az nem ürügy arra, hogy ott üldögéljünk és beszélgessünk, mert az olasznak nem kell külön ürügy arra, hogy beszélgessen.
Küldtél nekem még az interjú előtt egy képet, az is egy kávézó, egy nagymúltú kávézó, ez hol van?
Ez egy nagymúltú kávézó, ami Budapesten volt, sajnos ma már nincs meg, a József körúton volt, ma a helyén egy posta van, a Spolarics kávéház, az egyike a sok Spolarics kávéháznak, mely arról volt híres, hogy a 20-as években először Magyarországon mutatta be és használta az espresso kávéfőzőgépet, ami a La Pavoni gép volt. És akkor érdemes talán egy picit arról beszélni, hogy hogyan készítünk kávét otthon és a bárban, és kik találták ezt föl. Kezdjük az otthonival. Hogyha azt mondtam, hogy az első kávézó, ami Franciaországban van, de olasz alapította, akkor az első, mondjuk úgy a kotyogónak az ősét, házi szerkentyűt, amit napolitánának hívnak, vagyis nápolyi kávéfőzőnek, azt egy francia találta föl, 1819-ben Morisnak hívták. Ez még egy nagyon egyszerű kezdetleges készülék, két tartály, a közepén pedig kétféle lyukú filter van, szűrő, amiben bele kell tenni a kávét. Alul forr a víz, amikor fölforrt, akkor egy kis lyukacska jelzi, hogy bugyog a víz, akkor meg kell fordítani, és ezen a szűrőn keresztül lassan folyik le a kávé. Hát ehhez nagyon érteni kell hozzá, hogy mikor forgassuk meg, meg egyáltalán itt nagyon fontos szerepe van a darálónak. Nem mindegy, hogy milyen módon daráljuk meg a kávét, mert különben zaccos lesz, és akkor török kávét iszunk. És az első forradalmi találmány, amit mokának hívnak az olaszok, az a klasszikus olasz kotyogó, azt pedig Alfonso Bialetti találta fel 1933-ban. Ő pedig egy először Franciaországba emigrált Martinász volt, aki visszatért Piemontéba, és hát az alumíniumgyártás csinyát-bínyát jól kitanulta Francia Honban, és alumíniumgyártással kezdett el otthon foglalkozni, és ő találta föl ezt a kis kávékotyogót. És akkor jön az, hogy hát a bárokban az, amit mi presszó kávénak hívunk, és az, amit mi olasz kávénak hívunk, nem jöhetett volna létre, hogyha egy mérnök, akit úgy hívtak, hogy Desiderio Pavoni, ő egy milánói illetőségi úriember volt, föltalálta ezt az espresso kávéfőzőgépet, aminek pont az volt a lényege, hogy nagyon gyorsan menjen át a víz, de ne tegye tönkre a kávé sem aromáját, sem minőségét, jellegét, semmit. Ő 1905-ben kezdett el ezzel foglalkozni, és hamarosan piacra dobta az első gépet. Nálunk a 20-as években a Spolarics kávéházban mutatták be, és még egy dolog kellett a modern kávéhoz, és ehhez megint csak egy olyan feltalálót kell említenem, akinek a neve ma egyben márkanév, Francesco Illi, vagyis magyarul Illi Ferenc, mert hogy ugye magyar származású volt, Triestben föltalálta azt a nagyon jó módszert, hogy hogyan lehet a megpörkölt és ledarált kávénak az aromáját tökéletesen megőrizni. Nem csak egyszerűen vákumcsomagolást talált föl, hanem egy olyan folyamatot, amelynek révén az oxigén kivonása mellett nitrogénnel töltötték meg ezt a teljesen összepréselt darált kávét, és így hermetikusan lezárva tökéletesítette azzal a folyamatot, hogy nem csak egyszerűen eltárolta az aromáját, hanem 2-3 hétig, hogyha benne van ebben a bizonyos tartályban a kávé, akkor még jobban kihozza az ízét, illatanyagát és minden jó jellegét, amit ez a kávé maga őriz. Tehát így teljes a kép, ezért mondhatjuk azt, hogy minden, ami a mai kávéhoz kapcsolódik, tulajdonképpen olasz, akár otthon, akár a bárban. Sőt, hogyha már Illit megemlítettem, azért egy kis hazai büszkeség lehet bennünk, mondhatjuk ezt, hogy ez a világ vezető cége, és nem csak abban állt meg az ő működésük, hogy kávét értékesítenek, hanem ők fektették, és majd mai napig fektetik a legkomolyabb energiát arra, hogy kutassanak. A legutolsó leszármazott maga szintén kémikus, illetve ők egyetemet is indítottak, kávé egyetemet, úgyhogy nagyon komoly szinten próbálják tovább vinni ezt a hagyományt, ami arról szól, hogy nem csak minőség, hanem megfelelő technológia. És ez az, ami nagyon gyakran Magyarországon, vagy nem csak Magyarországon, hanem Olaszországon kívül sok helyen előfordul, hogy nem elég megvenni nagyon jó minőségű kávét, nem elég megvenni nagyon jó minőségű gépet, hanem azt a kettőt használni is tudni kell. Tehát az 5M betűből, amit az olaszok emlegetnek, a mano, a kéz, az utolsó, aztán mindközül a legfontosabb, mert azzal lehet jól elkészíteni, vagy nagyon-nagyon elrontani.
Mondtad, hogy nagyon szereted a kávét, és akkor arra gondoltam, hogy vajon van-e olyan élményed, ami Olaszországban meghatározó ilyen kávés élmény, kipróbáltál valamit, olyan helyen ittál?
Persze, sok, és akartam is erről beszélni, hogy bár rengeteg fajtában van a kávénak, azért egy olasz számára a kávé az kávé, kész. Az az egyszerű, lefőzött, ugye hivatalosan 7 gramnyi mennyiség. Miben különbözik a nápolyi? Egy nápolyi bárban mindig inkább 8 vagy 8,5 grammot töltenek, ami már eleve púpozott mennyiséget jelent, és nagyon figyelnek rá, hogy ott például szigorúan csak forró csészében lehet ezt állalni. Nagyon sokan kérdezik, hogy cukor vagy cukor nélkül. A nápolyi például eleve cukrosan iszza. A hagyományos bárokban eleve meg van cukrozva. De ugye az, ami most elterjedt kávédivat Magyarországon és a világon, hát...
Az ízesítés a mindenféle...
Igen, amerikai ízben. Mintára, tehát a kávéból már mindent csinálunk, csak kávét nem tudunk készíteni. Persze azért vannak különleges kávék, Nápolyban is, mondjuk a Nocciolato, ami nagyon-nagyon édes kávé, amelyet édes mogyorókrémmel készítenek el, és olyan krémes, mint hogyha egy forró csokit inne az ember, vagy Torinóban, hogy meséljünk más olasz városról is, a hagyományos bicserin. A bicserin torinóiul azt jelenti, hogy bicchierino, kis pohár, és olyasmi alakja van, mint most a láttéknak, tehát lehet, hogy onnan jött aztán az ötlet, és ez egy csokis teljes kávé készítmény, de nem kávé, hanem inkább ez egy cukrász találmány és készítmény, amit hagyományosan fogyasztanak a torinóiak, de nem kávéként, hanem inkább egyfajta meleg desszertként. Persze aztán Milánóban is rengeteg fajtája van, sékerátó, marokkino, nagyon-nagyon sokat föl lehetne sorolni.
Alkoholt nem tesznek bele? Sosem.
De, azt úgy hívják, hogy caffè corretto, és nagyon jó pofa, mert Olaszországban semmit nem mérnek decire, hanem szemre, és akkor a kávé fölött ott tartja az üveget a barista, attól függ, hogy mit kérsz bele, és akkor áll meg, amikor szólsz, hogy elég. Aztán ami még személyes kávé élményem, és Nápolyhoz kötődik, hát egyik ez a Café Sospesónak a történet, ami tényleg nagyon szívmarkoló és nagyon emberi történet. A másik, hogy ha azt említettem, hogy a legszegényebb embernek azt számít, akinek kávéra sem telik, kávét nem pocsékolunk, nem domunk ki. Tehát én például nagynénémtől azt láttam, hogy amikor volt fölösleges kávé, és már mondjuk másnapos volt, és senki nem itta meg, és nem használta föl semmilyen süteménybe, vagy akár tésztára, akkor ráöntött a növényekre. De gyakorlatilag a kávét, ennek megint csak nem vagyok szakértője, de tudom, hogy nagyon sok ételben föl lehet használni. Annyit viszont tudok például pont Nápolyban, de Olaszország más területein is, hogy fejfájás ellen is használják a kávét. Citromot tesznek hozzá, vagy citromhéjat, vagy citromlevet, és valóban elmulasztja a fejfájást.
Olyan sok olyan kávéreklám van, amiben csábításra használják a kávét. Szerinted ez miért van?
Hát a kávé maga egy szenvedély, egy csábulat. Én hiszek abban, hogy nem csak egy ital, amit megiszunk, és nem feltétlenül azért, mert élénkebbek leszünk tőle, én imádom az ízét, és aki igazi kávéfogyasztó és szereti, nem nagyon tud, és nem is kell lemondani, azt hiszem, erről az élvezetről. Benne van az a mindennapi apró luxus, amit mindenki meg tud engedni magának.
Kubinó István idegenvezető, olasz tolmács volt a vendégem. Az olasz kávéról és a kávé történetéről beszélgettünk. Ennél már csak az érdekesebb, ha az ő kalauzolásával ismerjük meg Nápolyt, Velencét vagy más olasz várost.